Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünket a 61. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 61. Zsoltárunk első versét énekeljük. Kiáltásom, halld meg, Isten! Kezdett Zsoltárunkat énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik verseivel. Védj fel engemet kőszára. Védj fel engemet kőszára, magasságra, hol a lábam legyen, mert te vagy én erős tornyom, vigasságom, én ellenségém ellen. Hajlékodban lakásom, én kívánom, és óhajtom szüntelen. Szárnya hídnak árnyékába kívánkozva, vagyok jó reménységben. Meghallgatsz fogadásomban, engem Uram nyújtván kegyességedet. Örökségüket megadod, és megáldod, akik félik nevedet. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé légyen a dicsőség, most és mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 44. úrnapjának kérdéseit, feleleteit hallgatjuk meg. Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa ezeket közöttünk. E kérdések a 10. parancsolathoz kapcsolódnak.
A 10. parancsolat így szól. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha, még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben, Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem, még a legszentebb életű emberekben is, amíg a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek. Úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot, megigazulást, továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segítségét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, amíg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Kedves testvéreim, hallgassátok a Zsoltárok könyvének 126. fejezetét. A 126. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Ének fölmenetelkor. Mikor visszahozta az Úr Sion fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadalommal. Így szóltak akkor a népek. Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, mint a patakokét a délvidéken. Akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki sírva megy, amikor vetőmagját viszi, örvendezve jön vissza, amikor kévéit hozza. Isten szent lelke által legyen jelen közöttünk, és adja, hogy megérthessük az ő hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk, noha semmi sincs bennünk, amiért megérdemelnénk, mégis vegyél föl bennünket oda, abba a mennyei magasságba, ahol te vagy. Védj föl bennünket kőszára, és könyörüljél meg rajtunk, hogy ebből a magasságból hadd érthessük meg a te akaratodat, a te törvényedet, a te kijelentésedet. Köszönjük neked parancsolataidat, amelyeket azért adtál, hogy eligazodjunk ebben a világban, amelyeket azért adtál, hogy megértsük, ki vagy te, és amelyeket azért adtál, hogy azokban élő tükröt tartsál minden időben elénk, hogy ebben a tükörbe bele nézve megláthassuk, egyedül a te kegyelmed és szereteted az, amely bennünket fölemelhet és megtarthat. Hadd kérjünk most így a te igéd világosságáért, amely nem csak a valóságot mutatja meg nekünk és előttünk, hanem egyúttal a kimenekülésnek az útját is. Kérünk, közöld velünk a te beszédedet, és segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy készek legyünk ezt meghallani, megérteni, szívünkbe befogadni, és életté tenni. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, az ige hirdetés hallgatására 171. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 171. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek ígéje. Kedves testvéreim, az ige, amelyet olvasok, a már olvasott 126. Zsoltárban található megírva. A 126. Zsoltárunk harmadik versét olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az az öröm, reménység, ami ebben a Zsoltárban megfogalmazódik, lehetne mindannyiunk öröme és reménysége, és sajnos mégsem az. Valahogy úgy hozta a történelem, hogy a reformátusokra sok mindent szoktak mondani, de általában azt azért nem szokták ránk bélyegezni idézőjelben, hogy mi olyan nagyon örvendező emberek volnánk. Szokták mondani, hogy komorak a reformátusok, kemény nyakú népség a református népség, de kevésbé szokták talán azt mondani, hogy hát boldognak látjuk őket. Pedig volna és lenne okunk a boldogságra, és most, amikor a reformáció eseményeire is emlékezünk ebben a hónapban és ebben az időszakban, akkor különösen is fontos nekünk, hogy megértsük, hogy miért is lehetne nekünk örömünk. Na, megértjük, akkor talán azt is hozzá tudjuk ehhez igazítani, hogy miért nincs örömünk. Hogy miért nincs örömünk. Miért nem tartjuk azt annyira fontosnak, sokszor talán éppen szégyelleni valónak is tartjuk, hogy mi reformátusok vagyunk. Miért baj ez számunkra? Miért nem vesszük ezt olyan értelemben komolyan, hogy ezt nem eltagadni kell, ezt nem szégyelleni kell, hanem erre Isten előtti hálával, Istennek szüntelen való dicsőítésével szabad nekünk büszkének is lenni. Nos, ez a Zsoltár segít bennünket eligazodni, hogy valamiféleképpen helyes látásra jussunk a dolgok felől. Mert ez a Zsoltár is egy olyan Zsoltár, ahogy mondtam, hogy átzendül benne egy bizonyságtétel, a reménység, az öröm a mával és a holnappal kapcsolatosan. Egy olyan időszak után íródott ez a Zsoltár, ami Izrael életének igencsak nehéz, ha csak nem a legnehezebb időszaka volt. Tudjuk azt, hogy a királyok korában ketté szakadt a zsidó nép, külön utat járt 10 törzs, szemben másik 2-vel. És az a 10 törzs, amelyik külön utat járt, külön királyokkal, külön politikával, eltűnt a történelem nagy tégelyében, amikor az asszír birodalom katonái lecsaptak erre az országrészre, és elhurcolták a lakosokat, és az óriási méretű keleti asszír birodalomban szétszórták őket. Ott maradt a két törzs a déli ország részben, és bennük és velük együtt az a reménység is, hogy noha a saját honfitársaik eltűntek, és talán soha nem jönnek vissza, mégsem esik ez a nép, Ábrahám népe, Isten népe, mégsem esik áldozatul annak az óriási forgásnak, ami a keletet abban az időben jellemezte. De nem múlt el nagyon sok idő az északi országrész bukása után, és elbukott a déli országrész is. Egy másik birodalom vitte el ennek az országrésznek a lakosait, ez a babiloni birodalom volt. Kicsit más lett az ő sorsuk, mint az északi honfitársaiké. Őket nem szórták szét, hanem Babilonban együtt telepítették le egyfajta kolóniában. És ez adott némi reménységet arra, hogy ha együtt vagyunk, akkor talán valamikor még történhet valami. Isten az ő népét nem felejtette el, megmozgatta a történelmet azért, hogy onnan Babilonból visszatérhessen az ő népének maradéka. Amikor ez a nép már Babilon felé volt úton a deportálások korában, akkor Isten jövendölt nekik Jeremiás profétán keresztül arról, hogy ez a babiloni fogság nem fog örökké tartani. Isten pontosan megjövendöli Jeremiás proféta könyvének 25. fejezetében egyfelől, hogy 70 esztendő megbüntetem a babiloni királyt és népét, és a káldeusok földjét álnokságukért, így szól az örökké való Úr. És aztán a 26. fejezetben, Jeremiás könyvében, a 10. versben azt erősíti meg az író, hogy 70 esztendő múlva visszafogja, 29. fejezet, rosszul mondtam azoknak, akik esetleg jegyzetelnek, tehát a 29. fejezet 10. versében ezt olvassuk, mert azt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és beteljesítem ígéretemet, hogy visszahozlak titeket erre a helyre. Ott volt ugyan a fogságba induló nép előtt ez a jövendölés, ez a profécia, de ez a nép pontosan a hitetlenségéért, az Istentől megvott bizalmáért kapta azt az utat, amin jártak. Talán nem is voltak közülük olyan nagyon sokan, akik elhitték ezt a proféciát, Jeremiás által küldött isteni kijelentést, hogy a babiloni fogság nem fog örökké tartani, de 70 esztendőt el kell ott tölteni. Nos, a Zsoltár akkor íródik, amikor Babilonból az első zsidók hazatérnek. Mert valóban úgy lett, ahogy Isten erről jövendőlt, hogy egyszer csak belenyúl Isten a történelembe, jön egy perzsa uralkodó, aki bekebelezi Babilóniát, és aki valamilyen oknál fogva, amit nem is tudunk igazán pontosan, megengedi azt, hogy a zsidó kolóniából, Babilonból a zsidók, akik akarnak, hazatérjenek az ő szülőföldjükre, hazájukba, Jeruzsálembe. És miután a zsidók elindulnak hazafelé, nem mindenki, és hazaérnek, megszületik ez a Zsoltár. Miről szól ez a Zsoltár, a 126. Zsoltár? Azt mondja, hogy amikor visszahozta az Úr Sion foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Olyanok voltunk, mint az álmodók. Magyarán azt mondja el a Zsoltár, hogy valami olyan dolog történt velünk abban az eseményben, hogy mi onnan a reménytelenségből, Babilonból hazatérhettünk a saját szülőföldünkre, amilyet az ember maximum csak álmodni szokott. Mi sok mindent megálmodunk, testvérek, amiről szeretnénk, hogy realitás legyen, valóság legyen. De sok álmunkkal kapcsolatban, amit a szívünk mélyén dédelgetünk, úgy gondoljuk, hogy soha nem lesz belőle semmi. Álomnak jó, arról, hogy az ember egy kicsit fantáziáljon róla. Ha én gazdag lennék, hangzik. Ha én gazdag lennék, és az ember végig álmodoz róla egy nagy sorozatot, mi lenne akkor, én gazdag lennék? De a valóság az, hogy szegény vagyok. Ott van a nép, akik hazatérnek Babilonból, és azt mondják, ez nem álom, ez nem álom. Amit egyszer Isten kijelentett, hogy meg fog történni, ami csak olyannak tűnt, mint egy álom, 69 esztendőn keresztül, nem is gondoltuk volna, azt az Isten betöltötte, hazahozta az ő népét. És ez a Zsoltár azt akarja elmondani itt rögtön az első versben, és ebben az első blokkban, hogy az, ami bekövetkezett, az, ami valósággá vált, az tulajdonképpen Isten műve. Az az Isten műve. Ez a Zsoltár nem emberről szól. Nem arról szól, hogy milyen ügyes volt néhány zsidó, akinek bejárása volt a perzsa uralkodónál. Nem arról beszél ez a Zsoltár, hogy milyen szerencséje volt a zsidó népnek, hogy jött egy ilyen uralkodó, aki hát lojális volt velük szemben. Hanem azt mondja el ez a Zsoltáros egyszer mindenkorra, minden idők embereinek, hogy az, ami ott történt, ami valósággá lett, az számunkra csak álom volt. De az Isten ezt az álmot valósággá tette. Ő az, aki ott áll a dolgok hátterében. És azzal folytatja, akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigalommal. Aki fogoly egy idegen országban, egy idegen nép között, annak nyilván semmi sem kívánatosabb annál, hogy visszatérjen a hazájába. A magyar történelem fényes bizonyítéka ennek, mert sokszor az emberek, a magyar emberek távolról, nagy messzeségekből, embertelen messzeségekből, ahova még közlekedési eszközzel sem indulna el az ember, elindultak hazafelé. A Donkanyarból, Szibériából, lágerekből. Elindultak hazafelé. Valami olyan dolog ez, amire az ember vágyik, amikor idegen helyen fogoly. Hogy végre újra otthon legyen, hogy végre újra szabad legyen. De az ember igazán akkor látja meg a fogságnak, a távolságnak a mértékét, amikor végre megszabadul. Amikor végre megszabadul. Közben az ember talán nem is érzékeli. Hiszen ha valaki egy ilyen utat bevállalt, kellett, hogy legyen benne valamiféle olyan elborultság, és ezt most jó értelembe vesszük, ami megakadályozta őt abban, hogy fölmérje ennek az útnak a lehetetlenségét. Kellett, hogy legyen valami elvakultság azokban, akik a lágerekből vagy a Donkanyarból elindultak hazafelé, testvérek, hogy legyőzzék az eszüket. Azt, hogy ez nem fog menni, mert az eszük az ezt kellett, hogy diktálja, hogy nem fog menni. Hosszú napokon, heteken keresztül vitték őket vagonokba odáig. Heteken keresztül mentek a frontok jobbra-balra, azt se tudták pontosan, hogy hol vannak. Kellett a józanságnak valami fajta meghomályosodása, hogy úgy gondolják, hogy ez működni fog. Haza fogunk érni. És talán a legtöbben csak amikor hazaértek, akkor döbbentek rá arra, hogy mi is van a hátuk mögött. Hogy mit is hagytak a hátuk mögött. Testvérek, a zsidók, amikor hazatértek Babilonból, akkor kezdték csak fölfogni, megértegetni, hogy mi volt az a mélység, amit ott hagytak a hátuk mögött. És talán nem csodálkozunk azon, ha ezt írja a Zsoltáros, hogy akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk vigalommal, akkor végre felszabadultunk. Megértettük, hogy az Isten honnan hozott elő bennünket, óriási népek és birodalmak süllyesztőjéből emelt föl bennünket, ezt a kis maroknyi népet, és állít helyre bennünket a saját szülőföldünkön, a saját hazánkban. Babilonban csak egy álom volt. Hazatérve látták, hogy ez nem emberműve, nem a mi ügyességünk, ehhez isteni erő, hatalom és kegyelem kellett. És amikor ezzel szembesülnek, akkor örvendeznek. Annak örvendeznek, testvérek, amit észre is vesznek rajtuk a pogányok, hiszen így folytatódik, azt mondták akkor a népek, magyarán a körülvaló népek, akik minket nem ismertek közelebbről, ami hitünket, vallásunkat nem ismerték, mit mondtak? Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Azt mondja a Zsoltáros, hogy még az istentelen emberek is azt mondták, hogy ez Isten nélkül elképzelhetetlen, ami itt folyik. Ami itt megtörtént. Ezekkel az Isten cselekedett hatalmasan. És mint egy bizonyságtételként erősíti meg a Zsoltáros, most már többes szám első személyben, hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. Ezért örvendezünk. Kedves testvérek, az öröm az annak szólt, hogy az Isten, aki megbüntetett bennünket, aki megengedte, hogy elhurcoljanak bennünket Egyiptomba, az az Isten most mégis magához ölelt bennünket. Ez lett a zsidó népnek az öröme. Ez nem csak az az öröm volt, hogy hazaértünk a saját szülőföldünkre, majd fogom mondani mindjárt, hogy miért nem csak az az öröm volt. Hanem a szájunk megtelt nevetéssel, a nyelvünk pedig vigalommal. Ez Istennek szólt. Annak, hogy az Isten mit cselekedett velünk. Hogy hogyan bizonyította meg hozzánk való jóságát és szeretetét. Azt gondolhatnánk, hogy ha ennyi volna ez a Zsoltár, akkor is elegendő volna. Hát leírja a Zsoltáros azt, ami történt. Amiért örvendeznek és vigadnak Isten színe előtt. A lehetetlen helyzetet, amelyből Isten kegyelme kiemelte őket, és hazasegítette őket. De testvérek, ne felejtsétek el soha azt, hogy a Biblia az egy nagyon reális, reális írás és kijelentés. És a Biblia az nem festi rózsaszínre azt, ami egyébként nem rózsaszín. Hát mi emberek hajlunk erre. Hogy vagy? Jól, közelebbről, rosszul. Hát mi ilyenek vagyunk? Mi rózsaszínre festjük azt is, ami nem rózsaszín, de a Biblia soha nem teszi ezt. És ez a Zsoltár is folytatódik. Miről olvasunk itt? Azt olvassuk a következő versben, hogy egy imádságot mond a Zsoltáros. Egy imádságot mond a Zsoltáros, azt mondja, hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön. Nagyon nehéz ezt lefordítani, ezt az ige verset, ami itt van. Fordítsd jóra sorsunkat, olvastam ebben a fordításban, amelyből felolvastam, és idéztem az előbb Calvinnak a fordítását. Olyan szavak állnak itt, amelyeket többféleképpen lehet fordítani. De a lényeg az, hogy elhangzik egy ima, ami valakikért szól. Hozd vissza foglyainkat, mint patakokat a déli földön. Az ima azokért szól, akik ennek a megtapasztalásnak nem a részesei. Miért voltak ilyenek is? Igen, testvérek. Bármilyen furcsa, amikor megnyílt a perzsa uralkodó engedélyével a lehetőség a Babilonban levő zsidó kolónia előtt, hogy hazatérjenek, nem mindenki indult el. Nem mindenki élt azzal a lehetőséggel, hogy Babilonból visszatérhet Kánaán földjére. Voltak, akikből hiányzott a bátorság, és azt mondták, biztos nem igaz. Talán elindulunk, aztán majd útközben lemészárolnak bennünket. Hát ilyen dolog nem történhet. Az, hogy ide kerültünk, na az megtörtént, de az, hogy hazamehetünk, hogy történhetne meg ilyen? A történelem nem bizonyította ezt nekik. Amikor visszanéztek az elődjeikre, azokra, akik előttük jártak, amikor elgondolkoztak az Izrael 10 törzsén, akkor csak azt látták, hogy ezek eltűntek, ezek nincsenek sehol. Velünk mégis megtörténhet. Na, sokakból hiányzott ez a bátorság, hogy kipróbáljuk. Igaz-e? De volt bennük félelem is. Mi lesz, ha hazamegyünk? Mit találunk ott? És nagyon sokakban volt lustaság is. Azt mondták, hát megszoktuk már ezt, miért borítsuk föl? Az a kolónia ott Babilonban a 70 év alatt egyre-egyre szabadabb lett. Maguk között házasodhattak, élhették a maguk világát, csak hát idegenbe voltak. Egy idegen ország területén, idegen felügyelet alatt. De ebben a viszonylag közös életmódban azért megélhettek valamit. És voltak azok, akik azt mondták, nekünk ez is elég. Nem kell nekünk hazatérni, jó ez itt, hát már most már építkeztünk, most már van házunk, valahogy majd csak elboldogulunk itten. De volt egy maradék, akikről egyébként szólt Isten, akik hazatértek. Volt egy maradék, amelyik felismerte a kegyelemből nyíló ajtót, és hitték azt, hogy Isten, aki megnyitotta ezt az ajtót, meg is fogja őket segíteni, hogy hazaérjenek. Amikor hazaérnek, és átélik azt, hogy Isten valóban megtette, amit mi róla feltételeztünk, megsegített bennünket, akkor nem úgy gondolnak az ott maradottakra, hogy na ezek a kis nyavajások, ezek akik istentagadók, hazatagadók, ezek akik nem elég bátrak, hanem mit csinálnak ezek a hazatértek? Miközben örvendeznek és újonganak, testvérek. Egy imában gondolnak azokra, akik nem tértek velük vissza, akiknek ez az élmény, ez a tapasztalás nem lett a saját tapasztalatukká. Azt mondják, hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint a patakokat a déli földön. És ez megint egy olyan kép, amit csak akkor érthetünk meg, ha egy kicsit oda szállunk gondolatba Izraelbe. A déli föld az a Negev sivatag Izraelben, ahol eltűnik minden élet, minden esztendőben, és aztán, amikor beköszönt az esős évszak, akkor megtelnek az élettelen patakmedrek vízzel, és megindul az élet. Ami olyan kilátástalannak, lehetetlennek tűnik, hosszú hónapokon keresztül, hogy itt még víz is fog csörgedezni, az egyszer csak Isten munkája nyomán, amellyel a természetet fenntartja és igazgatja, tapasztalássá válik. És azt mondják ezek az emberek, hogy vissza tudod hozni a foglyokat, akik ott maradtak, akik félnek, akik lemondtak a hazajövetelről, akik felül már nincs esély, akikre úgy tekinthetünk, mint a kiszáradt sivatagra, hogy nincs bennük élet, nincs bennük spiritus, mondanák ma. Urunk, te meg tudod cselekedni, hogy ők egyszer csak mégis meglépjék a lépést, és hazatérjenek. Ide, erre a földre, ahová te visszasegítettél bennünket. Testvérek, van egy harmadik része is ennek a Zsoltárnak. Nem csak örvendezésről szól, nem csak egy imádság van ebben a Zsoltárban, hanem az utolsó két versben egy biztatás hangzik el az olvasók és hallgatók felé. Azt mondja, akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki sírva megy, amikor vetőmagját viszi, örvendezve jön vissza, amikor kévéit hozza. Testvérek, Igazából tudjuk, hogy mi várta a zsidókat, amikor hazaértek. És azt mondom egy szójátékkal élve, hogy noha Kánaán földjére jött vissza a zsidóság Babilonból, de nem a Kánaán várta őket. Amikor visszajöttek a zsidók, akkor ott találtak egy halom betelepült törzset az ő szülőföldjükön. És ott találták a városokat ugyanolyan romos, lepusztult állapotban, ahogyan 70 évvel azelőtt ott hagyták ezeket a helyeket. Ott volt Jeruzsálem. Düledeztek a falai, a templom romokban hevert, és ezek az emberek, amikor hazaérkeztek, elkezdtek volna rendet rakni. De akik ott betelepültek a 70 esztendő alatt, azok úgy gondolták, hogy nem jó, hogy ezek hazajöttek. És azt olvassuk, hogy piszkálták őket, bántották őket, támadták őket, feljelentették őket. Nem volt ez akkora nagy Kánaán. Amikor a zsidók visszajöttek Egyiptomból, akkor talán bennük volt, Babilonból, akkor talán bennük volt az a gondolat, hogy azért otthon jó lesz. Hát hátunk mögött van a fogság, hazajövünk és jó lesz. És amikor hazaértek, akkor minden romba dőlt. Úgy fogadta őket minden romosan, összetörten, nehézségekkel. Azt olvassuk, az egyik kezükben kanál volt, amivel rakták a falat, meg a habarcsot, másik kezükben egy fegyver volt, készen voltak, mindig ugrásra készen, hogyha megtámadják őket, akkor vissza tudjanak támadni. Ez nem volt annyira Kánaán. És talán voltak közöttük olyanok, akik, mikor hazaértek, és ez az öröm egy picit csillapodott a szívükbe, és elkezdtek gondolkozni, arra gondoltak, hogy biztos, hogy jól tettük, hogy hazajöttünk. Biztos, hogy így kellett? Mi hoztuk a jó döntést? Nem azok, akik ott maradtak? És akkor elhangzik ebben a Zsoltárban egy biztatás, egy bátorítás a magvetőkről. A magvetőkről. Azokról a magvetőkről, akiknek azért nem volt annyi vetőmagjuk abban az időben, mint amennyi nekünk. A bő termésből az emberek mindig félre raktak vetőmagnak valót. Aztán, ahogy fölették, megették azt, ami megtermett, sokszor előfordult az, hogy elfogyott a gabona, amit megtermeltek. És ott álltak egy nagy dilemma előtt. Az a dilemma az volt, hogy most hozzányúlnak ahhoz, amit félretettek az elkövetkezendő esztendőre vetőmagnak. Vagy elvetik ezt a földbe. Egy bizonyos szempontból mindig az volt a dilemma, hogy ha megesszük, mi életbe maradunk. De akkor mit fogunk elvetni? A másik aspektus ennek a dilemmának az volt, hogy elvetjük a földbe, de ki tudja, hogy ki kell-e. És úgy is járhatunk, hogy ezt a gabonát elvetjük a földbe, és nem lesz belőle semmi. Mi is éhen maradunk, meg a jövő sincsen biztosítva. Azt mondja ennek a Zsoltárnak az utolsó néhány sora, hogy ha még könnyek között is vetjük el, és vetik el a zsidók a gabonát, majd meglátják, hogy vígadozással fognak aratni. És ha sírva is viszik a vetőmagot, majd örvendezve fognak visszajönni. Kedves testvérek, bizonyságtétel ez, ami azokat az embereket erősíti, akik hazajöttek, és arra bátorítja őket, hogy ha most könnyek között is élik meg az életüket, legyenek bizakodóak, mert az Isten majd megmutatja, hogy a vége ennek örvendezés lesz. A vége mégis örvendezés lesz. Ne legyenek önzőek, ne gondoljanak csak magukra, hanem tekintsenek előre. És ha még nagy bánattal, nagy kétségekkel is, de vessék el a magot, végezzék el a szolgálatukat, hogy majd láthassák annak a mindenható Istentől beérő drága gyümölcsét. Milyen szép ez a Zsoltár. Beszél azokról, akik hazaérnek, és látják az Isten kegyelmét, és a szívüket elönti ennek az öröme. Bemutatja ezeket az embereket, akik úgy gondolnak azokra, akik most az ő örömüknek részesei lehetnének, de nem azok, hogy az Isten velük is tegyen csodát. És aztán, mivel nagyon reális az, ami a Bibliában van, beszél a jövőről is. Mert azt mondja, hogy noha itthon vagyunk, noha minden nagyon szépen, áldásosan sikeredett, azért itt még sincs Kánaán. És arra bátorít, hogy nézz előre, ne restelt elvetni a magot, mert vissza fogod azt kapni a mindenható Isten ajándékaként sokszorosan. Kedves testvéreim, azt mondtam, nincs bennünk sokszor öröm. A reformáció hetében azonban ez a Zsoltár különösképpen is bíztat és bátorít bennünket. Mert arra emlékeztet bennünket ma élő embereket, hogy Isten nem felejti el soha az ő népét. Isten minden időben megmenti az ő ügyét. Megmentette Izrael maradékát is Babilonból az ő kegyelméért, az ő saját személyéért. Miért? Azért, mert Isten adott egy ígéretet ott a messze, távolban az ősök között Ábrahámnak. És azt mondta Ábrahámnak, hogy a te magodban megáldatik a földnek minden nemzetsége. Az Isten elkötelezte magát, és még ha ez a nép az Isten elkötelezését feléjük nem is vette komolyan, Isten mégsem tagadta meg őket. Az az ígéret kötelezte Istent. Valakiknek vissza kell jönni, mert a proféciák arról szóltak, hogy ebből a népből, ott az ígéret földjén el kell jönnie valakinek, akiben az föld minden nemzetsége megáldatik, és ez a valaki Jézus Krisztus volt. Az Isten nem felejtette el az ő ígéretét, és gondozta az ő ígéretét. Ez mentette meg az ő népét is, hogy az Isten hűséges, ezért volt hozzájuk kegyelmes, önmagáért, önmagáért. Kedves testvérek, Isten mindig megmenti az ő ügyét. És hadd kérlek benneteket, hogy a reformáció hetében most gondoljatok így a reformációra. Mint amiben az Isten megmentette az ő ügyét. Tudom, hogy nem szoktunk így gondolni a reformációra. Mindenféle butaságot mondunk róla, még mi protestánsok is. Új egyházakat alapítottak. Na, hát ettől égnek áll a hajam. Főleg az a kevés, ami van. Új egyházakat alapítottak? Nem, testvérek, semmi új egyház alapítás nem történt. Az, ami megtörtént ott a 16. század elején, az az Isten megmentő munkája volt, ahol az Isten megmentette a maga ügyét, mert ez az ügy mélyen veszni látszott. Mi nem akarjuk leírni, nem akarjuk megbélyegezni azokat az embereket, akik abban az időben azt mondták magukról, hogy mi vagyunk az Isten képviselői. De testvérek, olyan volt az emberek Isten képe abban az időben, amilyenek akkoriban az egyház vezetői voltak. Püspökök, bíborosok, pápák, amilyen képet ők adtak, olyan volt az emberek Isten képe is. A gond csak az volt, hogy ez nem az Isten valódi képe volt. És az Istennek van ígérete. Mert Jézus azt ígérte, ímé, eljövök hamar. Istennek ma is van ígérete, ami őt köti. És ő ezért végig fogja vinni az ő ügyét a világ történelmen, testvérek. És minden időben előhívja az ő maradékát. És ezt tette meg ott is, abban az időben is. Mikor minden veszni látszott, akkor Isten tette egy nagy lépést, hogy az ő ügye el ne vesszen. Jaj, olvastatok valaha bármelyik reformátortól olyat, hogy én. Hogy én akarok nagy lenni, én akarok egyházat csinálni, hogy én akarok pápa lenni, hogy én akarok hatalomhoz jutni. Soha semmelyiktől nem fogtok ilyet olvasni. Még az előreformátoroktól sem, a hugenottáktól sem. De azt olvashatjuk tőlük, hogy Isten, a kijelentés, Jézus Krisztus, Valami olyasmit emeltek ők föl Isten kegyelméből, amire abban az időben mindennél nagyobb szükség volt. Az egyház már mindenről szólt. Hatalomról, pénzről, területekről, politikáról, csak egyedül Istenről nem. És akkor közbelép az Isten, és menti az ő ügyét. Kitisztítja ezt az ügyet, hogy mi az, ami ide tartozik, és mi az, ami nem. Testvérek, hálával kell nekünk arra visszagondolni, hogy Isten az ő ügyét nem hagyta elveszni abban az időben. És még ha azok, akiknek őrködniük kellett volna az Isten ügye felett, nem tették ezt. Az Isten maga állt őrt. Maga állt őrt, és nem hagyta az ő ügyét elveszni. Nem emberek érdeme itt a lényeg. Nem Calvin, Luther, Zwingli, vagy a többiek a lényeg, hanem Isten a lényeg, aki ígéretét meg nem tagadja, vissza nem vonja, hanem gondoskodik arról, hogy amit ő megígért, az beteljen. Az beteljen. Tudjátok, amikor az egyház megsötétül, amikor az egyház nem Istenről, Jézus Krisztusról, a kegyelemről szól, akkor nincs megtérés. Akkor nincs megtérés az egyházban. Amikor a Bibliát nem prédikáljuk, akkor nincs hit, mert a hit hallásból van. Akkor nem megy az Isten ügye sehova. Azt lehet mondani. De az Istennek van ígérete, van terve, amit ott és akkor betöltött. Mi kell legyen a mi örömünk? Az, hogy Isten jót tett velünk. Jót tett velünk. Az ő ügyével tett jót, de mi ennek haszon élvezőivé lettünk és lehetünk. És meg kell, hogy teljen a mi szánk nevetése és örvendezéssel, ha Isten kegyelméből, ilyen családokból, ilyen környezetből jöhetünk. Ugyanakkor hogyan kell gondolnunk másokra? Nagy baj, amikor ma a reformáció után több száz évvel az emberek úgy gondolják, hogy hát az egyházak azok mindegy formák, nincs itt semmi különbség. Hát van különbség. Vannak minden időben, akik az alkalmat, az Istentől elkészített alkalmat fölismerik. A kegyelem megnyitott ajtaján nem restellenek Isten segítségével kilépni. És vannak nagyon sokan, akik maradnak. Testvérek, azokra, akik maradtak, nem a katolikus egyházban, hanem az Isten ügyétől távol, azokra mindig imádságos szívvel kell gondolnunk. Azokra, akik nem ismerik meg a kegyelembe nyíló ajtót, hogy az Isten könyörüljön meg rajtuk. Azokra az embertársainkra, akik félnek, akik lusták, akikben nincs elég bátorság. Azokra ne lenézéssel gondoljatok, hanem gondoljatok Isten előtt való imádsággal. Hogy bárcsak ismernék föl a kegyelem idejét, ami olykor megnyittatik nekik és megadatik nekik. Lehetetlen ez? Annyira lehetetlen csak, mint amennyire ott a nyárderekán, a sivatag közepén valaki azt mondta, itt még lesz élet. Nem lehetetlen, testvérek. Nekünk lehetetlen, de az Istennek sohasem. Jaj, akkor ha megtérünk, Istenhez fordulunk, ha a kegyelemben nyíló ajtón kilépünk a bűnös életünkből, akkor minden kána áll lesz. Akkor a reformátusoknál, evangélikusoknál, baptistáknál mindig minden jó? Nem erről van szó, testvérek. Egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Úrral mindig jó. És az Úrral még akkor is jó, amikor az ember csak romokat lát maga körül. És noha nem látjuk itt a földön azt a Kánaánt, amit szeretnénk, mert a reformáció egyházaiban, közösségeiben sem lett Kánaán, mi mégsem riadunk vissza attól, hogy hintsük a magot, és hirdessük az Úrnak kedves esztendejét, hogy hirdessük az evangéliumot. Igen, sokszor könnyek között, sokszor kétségeskedve, de bátorít ez a Zsoltár bennünket, hogy csak az fogja az aratásnak az örömét meglátni, megtapasztalni, aki nem restellette vetni a magot. Ha ráülsz arra, amit Isten neked adott, ha begubódzol, mondván nekem már van örök életem, a többi meg nem érdekel, akkor soha nem lesz részed sem neked, sem nekem a gyümölcs szemlélésében. Ha elvetjük, továbbadjuk azt a drága kincset, amiért felelősök is vagyunk, de amelyet az emberek szívébe el kell hintenünk, akkor minden időben megláthatjuk azt, hogy lesz aratás. Lesz aratás. De ha itt a Földön nem is látnánk az aratást, mégis tudjuk, hogy egyszer eljön az aratás ura, ami Jézus Krisztusunk az ő dicsőségével, és az ő győzelmét fogjuk ünnepelni, látni, és akik hittek és engedelmeskedtek neki, azok ebbe a győzelembe fognak beavattatni. Kedves testvérek, van-e okunk örülni? Van-e okunk boldognak lenni? Igen, van okunk. És még ha úgy is ismernek bennünket, mint komor embereket, arra kérlek benneteket, gondoljátok csak át, az Isten mély nagy jót tett velünk, amikor az ő igéjét adja nekünk napról napra, alkalomról alkalomra. Gondoljatok örvendezve, hálaadással erre, a Teremtő Istenre, aki nem hagyja az ő ügyét elveszni ma sem. Gondoljatok azokra elkötelezett imádságokkal, akik körülöttetek vannak, de a kegyelem ajtaján még nem léptek ki. Ne ítéljétek meg őket, hanem inkább biztassátok, bátorítsátok, s könyörögjetek azért, hogy az Isten törje össze az ő lustaságukat, törje össze félelmeiket, törje össze közömbösségüket, hogy felismerjék a nagy lehetőséget. És ha mindezt könnyek között kell tennünk, hát tegyük boldogan, tudva azt, hogy az aratás ura elhozza az aratás idejét. Legyen ez közös örömünké, és erősítsen így bennünket Isten, hogy ő az ő kegyelméből jót tesz velünk. Nem mi miattunk, hanem önmagáért, hogy az ő ígérete célba érjen újra. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk az ige hirdetés szavára a 168. dicséretünk első két versének éneklésével. A 168. dicséretünk két versét énekeljük, az elsőt és másodikat. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy magadra vonod a mi figyelmünket ebben az órában, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy hűséges vagy ígéreteidhez, önmagadhoz, és nem tagadod meg soha azt, amit kijelentettél. Ezzel a bizalommal szeretnénk minden ígéretedre tekinteni, és megszívlelni azt, amit a mai napon is a szívünkre helyezel. Kérünk, légy hozzánk kegyelmes és irgalmas, hogy látva a te szabadításodat, kegyelmességedet, amelyet a te ügyedért emberekkel s velünk tettél és teszel, hadd legyen örvendezővé a mi életünk. Köszönjük, hogyha nyilvántartásba vettél bennünket, és köszönjük neked mindazt, amit ez számunkra jelenthet és jelent. Kérünk téged, Urunk, mindazokért, akik valóban aggályoskodnak, félnek vagy ellenségesek, hogy a te útadra lépjenek, könyörüljél meg rajtuk, és szereteteddel, szerelmeddel vonjad őket magadhoz, hogy megnyíljon a szemük, amikor a kegyelem ajtaját kitárod ő előttük. Így kérünk téged, mindazokért a felekezetekért is, ahol névlegesen vagy színleg téged szólnak, de mégsem engednek te neked. Urunk, tisztíts meg bennünket is, hiszen oly sok rom eltakarítani való dolog van körülöttünk, a saját házunk tájékán is. Könyörüljél meg rajtunk, hogy ne restüljünk meg a te szent ügyedért való fáradozásban, szóval és tettel, ha kell, könnyek között is, fájdalmakkal, hadd legyünk a te ügyednek hűséges követői, megtartói, prédikálói, és hisszük, hogy te el fogod hozni az aratás idejét. Köszönjük neked mindazokat, akik előttünk vetettek, és köszönjük mindannak eredményét, amit a saját életünkben is láthatunk. Légy velünk, Urunk, és áld meg életünket az elkövetkezendő héten is, áld meg családjainkat, otthonainkat, áld meg a mi összegyülekezéseinket, és kérünk téged, hogy a te őrző, védő kezed ne vonj meg tőlünk, hanem tarts meg bennünket, és takarj el bennünket. Amen. Imádkozunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Folytassuk imádságunkat népünkért, nemzetünkért, könyörögve énekeljük a himnuszt. hatalmasan cselekedett velünk az Úr, így legyen. Amen. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora, és áldja meg a mi összegyülekezéseinket. Úrvacsorai közösségre is hívtuk és várjuk azokat a testvéreket, akik erre a közösségre elkészültek és felkészültek. Az istentiszteletünk jelenlegi részét lezárjuk a 168. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével, és akik nem kívánnak itt maradni, azokat arra kérjük, hogy ezen énekversek eléneklése után induljanak az útjukra, tehát 168. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Áhítjuk mégis szent ígéd szavát, megtérő gyermekét fogad be. Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt, szent szerelmedért, irgalmasságot közöd mi velünk, és tárd ki szíved védj be, kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol a Korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen adja ezt elénk. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdettük és hirdetjük nektek, ami Urunk Jézus Krisztus halálát, aki eljött a világba, emberré lett érettünk, hogy a mi bűneink büntetését elhordozva, és azokért eleget téve mi megmenekülhessünk, és a benne való hitáltal az örök élet ajándékát nekünk adhassa mennyei atyánk. Higgyetek ő benne. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki új szövetséget szereztél az Atya és közöttünk. Köszönjük te neked, hogy éretted általad, de csak is éretted és általad van nekünk lehetőségünk a mennyei hajlékba való megtérésre. Köszönjük te neked, hogy mindent elkészítettél, nem csak a helyet, hanem az utat is, ahogyan mi oda juthatunk, békességre az Atyával, te általad és te veled. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy üdvösségünket semmi másban ne keressük. Egyedül csak azon az úton és módon, ahogyan te ezt elénk adtad és elvégezted. De könyörülj meg rajtunk, hogy ezen az úton mégis hozzád juthassunk, és megérkezhessünk te hozzád, hogy ne csak halljunk mindenről, hanem kész legyen a mi szívünk indulni, engedni, hinni te neked, és bízni te benned. Erősíts most meg így bennünket a szent jegyek által, hogy a mi hitünk élő és eleven legyen, és az Atyával való kapcsolatunk általad hadd legyen élő bizonysággá mindenki előtt. Amen. Kedves testvéreim, nyertek, valljuk meg most a mi hitünket, elmondván közösen és fennhangon minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnösete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti egy kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből Jézus Krisztusért mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvéreim, és a gyülekezetben megszokott rend szerint, alázatos szívvel és szép renddel járuljunk ide az úrvacsorai közösségre, az úrasztalához. Az úrvacsorai közösségünk alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, és a mi Úrunk kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk hálaadással eképpen. Köszönjük neked a jegyeket, amelyek emlékeztetnek bennünket, Úr Jézus Krisztus, a te áldozatodra, kereszthalálodra, az útra, amelyet megnyitottál számunkra az Atyához. Köszönjük neked a jegyeket, mert szembesítenek bennünket azzal, hogy nélküled senkik és semmik vagyunk. Köszönjük neked a jegyeket, mert emlékeztetnek bennünket arra, hogy kegyelemből tartottunk meg hit által, ami nem tőlünk van, hanem tőled. Legyen ezért tied a dicsőség, tisztelet és imádat. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és zárjuk Isten tiszteletünket énekléssel, a 442. dicséretünket keressük ki újólag, és e dicséretnek énekeljük a 8. és 9. versét, 442. dicséretünk 8. verse így kezdődik: fogjad azért kezünket, s magad vezérelj minket.
Azért kezünket, s magad vezérelj minket.